Hallgassuk meg Máté evangéliumának a soron következő részét, a 27. fejezet első 10 versét.
Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Eddig Istenünk írott igéje.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra itt lehetünk a te házadban, hogy újra hallgathatjuk a te igédet. Te látod, Uram, hogy milyen gyarló életünk van, hogy mi is mennyiszer elárultunk téged, megtagadtunk téged. És kérlek, Uram, azért, hogy mi ne ezt az utat válasszuk, hanem ahelyett, hogy elfordulnánk tőled, inkább hozzád fordulhassunk. Kérlek, Uram, azért, hogy te taníts minket a te utadon járni, hogy mutasd meg, hogy mit cselekedjünk, és add, hogy az örömhírt, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és harmadnap föl is támadtál, mindenkinek továbbadhassuk. Kérünk Istenünk a betegekért, az elesettekért, te gyógyítsd őket, és adj nekünk egy szép napot, egy szép hetet, hogy tényleg rád figyelve tudjuk teljesíteni a dolgainkat. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ezékiel próféta könyvéből olvasom a 37. fejezet 23. verséből. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. A 164. dicséretünk első versszakát énekeljük, kegyes Jézus, itt vagyunk. Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 24. fejezet 20. versének második feléből. Ránehezedik a vétke, elesik, nem is kell föl többé. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd kérdezzem meg, lehet-e hallani, amit mondok? Tehát működik már a mikrofon, köszönöm szépen. Nem tudom, ki az, aki járt egyetemre. Aki igen, az tudja, hogy milyen gyakran előfordul, hogy valaki beül egy előadásra, és kitesz egy diktafont a tanár elé, és felveszi az elhangzó előadást. Általában azért szokták ezt tenni, mert túl sok mindent mond el a tanár túl kevés időben, és a diák előre tudja, hogy lehetetlen mindent megjegyeznie első hallásra, hazamegy, és otthon még néhányszor meghallgatja. A mai istentiszteletünk egy kicsit hasonló lesz. Ugye volt egy keresztelő, még az igehirdetés után is lesznek blokkok, amik az ifjúsági istentiszteletnek a részei lesznek, nagyon fontos blokkok. Éppen ezért ma egy kicsit rövidebbnek kell lennem. Ha valaki most elsőre úgy érzi, hogy nem sikerült mindent megértenie, akkor van egy honlapunk, letölthető majd az igehirdetés, és meg lehet hallgatni még egyszer. A mai igénk egy nehéz ige, úgy is lehet mondani, hogy ijesztő ige, mert látunk benne egy embert, akinek az élete csődbe jutott. És erről szeretnék először beszélni. Júdásnak az életét nézzük meg elejétől a végéig, hogyan lehet a lejtőn teljesen lefelé jutni. Hát Júdás élete úgy kezdődött, úgy indult el, úgymond lefelé a lejtőn, hogy voltak bálványai. Jézus tanítványai közé tartozott, ugyanakkor voltak titkolt, rejtett bálványai. Bálványnak nevezünk mindent, ami fontosabb számunkra magánál Istennél. Júdásnak az életében két ilyen bálványt fedezhetünk fel, az egyik a pénz. János evangéliumában a következőt olvassuk róla, egy történetben, ahol Jézus lábát megkenték egy nagyon drága kenettel. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Tehát ő volt Jézus és a 12 tanítvány pénztárosa, és rendszeresen lopott a közös pénzből, mert a pénz volt az egyik bálványa. A másik bálványa a haza volt, Izrael állam. Ugye Júdásnak van egy mellékneve, Iskariótes, ez nem a család neve volt, hanem a ragadvány neve. Azt mondják, akik jobban értenek a nyelvészethez, hogy ez az Iskariótes név, ez a szikárius szóval áll rokonságban, és arra utal, hogy Júdás kapcsolatban állt ezzel a szikárius nevezetű csoporttal, amiről azt kell tudni, hogy mindenük a haza önállóságának a kivívása volt, még a gyilkosságoktól sem riadtak vissza. Elsősorban politikai gyilkosságokat hajtottak végre, de attól sem rettentek vissza, hogy katonákat öljenek meg. Volt egy rövidke kis tőrük, a szikárius szó is magából ebből a törnek a nevéből származik. Ezzel odalopózkodtak a kiszemelt áldozat mögé, gyorsan elvágták a torkát, majd eltűntek a tömegben. Ők voltak Jézus korának zsidó terroristái, mindenük a haza önállósága volt. Tehát így kezdődött Júdásnak a kálváriája, hogy a szívében ott rejtegetett két bálványt, az egyik a pénz, a másik a haza volt. A bálványok előbb-utóbb elkezdenek működni az ember életében, nem csak bent a szívben, hanem olyan formán is, hogy ez tettekben megnyilvánul. Ez vezetett el odáig, hogy Júdás elárulta Jézust. Miért árulta el? Hát emiatt a két bálvány miatt, tehát egyrészt azért, hogy pénzt szerezzen. Ugyanennek az evangéliumnak, tehát Máté evangéliumának a 26. fejezetében ezt olvassuk. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Tehát ez volt az egyik motiváció. Oda ment, nem csak azt mondta, hogy akkor a kezetekbe adom, hanem mit adnátok ezért nekem. És amikor azt mondták, hogy 30 ezüstöt, akkor Júdás nem gondolkozott többet. Mennyit ért ez a 30 ezüst? Hát a későbbiek során látjuk, hogy ezért egy egész temetőnyi területet vettek. Magyar pénzre átfordítva ez több millió forintot jelent. Magyarul Júdás maga előtt látta a jövőjét, hogy mostantól kezdve én gazdag ember leszek, soha többé nem kell dolgoznom, ezért az egy árulásért jó életem lesz. Tehát ez volt az egyik oka az árulásnak, a másik pedig a csalódás. Ugye Júdás olyan embert látott Jézusban, aki képes összefogni a zsidókat, akár hova ment Jézus, mindig óriási volt a népszerűsége. Néhányan a vezetők közül persze irigykedtek rá, de ez törpe kisebbségnek számított. Az emberek ott álltak Jézus mögött. És azt is gondolta Júdás, hogy ez a Jézus képes kiűzni a rómaiakat. Hát ha valakinek nem kell úgymond a háború során az utánpótlásról gondoskodnia, mert mindig elég neki két hal és öt kenyér, mindig el tudja látni a hadsereget, a halottakat mindig fel tudja támasztani, akkor ez az ember képes kiűzni a rómaiakat. Ezért volt együtt Jézussal. Benne reménykedett. Na ő kivívja azt a szabadságot, amit eddig a szikáriusoknak nem sikerült. És az utolsó héten, főként az utolsó héten, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és egyre nyíltabban beszélt arról, hogy neki valami egészen más a célja, akkor Júdás csalódott benne és meggyűlölte őt. Ez volt a másik motivációja annak, hogy elárulta őt. Tehát voltak a bálványai, ezek a bálványok működésbe lendültek, megtörtént az árulás. A következő pont, és ezt már látjuk a mai igében, az, hogy megjelent Júdás életében a bűnnek a terhe. A bűn az nem olyan, mint egy szappanbuborék, amit az ember elfúj, és pár másodperc múlva már nincs is, hanem a bűnnek mindig megvan a következménye az életünkben. Úgy is lehet fogalmazni, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, az olyan, mintha lenne egy zsákunk, belepakolnánk valami nehezéket, felvennénk a vállunkra, és elindulnánk vele. Nehéz. És minél több bűnt követünk el, annál nagyobb rajtunk a teher, a lelki teher. Bizonyára tapasztaltuk már, hogy amikor ott vannak a bűneink, akkor valahogy az életünk nem olyan örömteli. Akkor nehéz. Júdás is ezt tapasztalta, sok-sok bűne volt, de ez a legutolsó, Jézus elárulásának a bűne olyan teherként nehezedett rá, amit elviselni már egyáltalán nem tudott. Megjelent a teher. Mi volt a következő pont? A bűnbánatnak a hiánya. Itt lehetett volna tovább lépni, de ezt nem tette meg. És most ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni, mert ha valaki odafigyelt az igére, akkor a következőt hallhatta. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Hogyan mondhatom mégis azt, hogy hiányzott Júdás életéből a bűnbánat? Kezdjük ott, hogy a szavakat általában kétféle értelemben szoktuk használni. Tudományos értelemben a szavaknak egyetlen jelentése van, se több, se kevesebb. Példának okáért gondoljunk a szív szóra. Amikor az orvostudomány ezt a szót használja, akkor egyetlen dologra gondol, arra a szervre, amely a vérkeringésért felelős. Nincs más jelentése ennek a szónak, a tudomány így működik, egyetlen szó, egyetlen dolgot jelöl. Hétköznapi értelemben azonban a szavaink több mindent is jelenthetnek, általában több mindent is jelentenek, egész jelentéskörük van, vonatkozhatnak két, három vagy akár még több dologra is. Gondoljunk még egyszer a szív szóra. Hétköznapi értelemben egyrészt jelentheti ugyanazt, amire az orvosok gondolnak, de ezen kívül jelentheti az ember érzelmi világát. Ugye hányszor hallottuk már ezt a kifejezést, hallgassa szívedre, de jelenthet akár egy személyt is, akit nagyon szeretünk. Kicsi szívem, szokta egyik ember a másiknak mondani. Tehát tudományos értelemben a szavaink egy dolgot jelölnek, hétköznapi értelemben rendszerint ennél többet. Mire gondolunk, amikor meghalljuk a bűnbánat szót? Ugye most, akik itt ülünk a templomban, és már régebb óta járunk istentiszteletre, amikor meghalljuk a bűnbánatot, akkor a teológia tudomány felől értelmezzük. Teológiai értelemben a bűnbánatnak több eleme is van. Egyrészt a bűnnek a felismerése, másrészt a bűn miatti fájdalom, harmadrészt az Istenhez való odafordulás, bocsánatkérés. Hadd mondjak erre egy bibliai példát. A Zsoltárok 51. fejezetében Dávid imádkozik, azután, miután megölette Úriást. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Ebben a rövid kis imádságban, ami a bűnbánat szóval összefoglalható, minden benne van. A bűn felismerése, a fájdalom és az Istenhez való odafordulás. Ez tehát tudományos értelemben egy jól körülhatárolt jelentés. Hétköznapi értelemben azonban a bűnbánat ennél kevesebbet jelent. Jelenti a felismerést, jelenti a fájdalmat, de az Istenhez való odafordulást már nem. Honnan tudjuk, hogy Júdás nem a mi értelmezésünk szerint esett bűnbánatba? Hát onnan, hogy hiányzott belőle az Istenhez való odafordulás. Ezt onnan lehet tudni, hogy a Biblia szerint, ha valaki Istenhez fordul a bűneivel, akkor teljesen mindegy, hogy mit követett el. Isten megbocsát neki. Hadd idézzem János első leveléből a következő igét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha tehát tudományos értelemben bánta volna meg a bűnét Júdás, azaz Istenhez fordult volna vele, akkor Isten megbocsátotta volna a bűnét. De tudjuk, hogy nem bocsátotta meg. Magyarul Júdásnak a bűnbánata csupán hétköznapi értelemben történt meg, felismerte, fájlalta, de nem fordult vele Istenhez. Ilyen értelemben nem volt egy teljes bűnbánat, hiányzott ez a lépés az életéből. Tehát ott volt a bűn terhe, ott lett volna az egyetlen működőképes megoldás, a bűnbánat, ez nem volt ott. Hogyan tovább? Egy sikertelen megoldási kísérlettel próbálkozott. Ha nem Isten adja a megoldást, akkor próbálkozzunk az embereknél. Oda ment a papokhoz, megvallotta nekik a bűnét, ártatlan vért árultam el, odaadta a pénzt, szépen behajította, és azt gondolta, hogy most már minden rendben lesz. De mi történt? Az emberek nem tudtak, és nem is akartak neki segíteni. Magyarul Júdásnak ez az elkeseredett lépése nem járt semmiféle eredménnyel. Itt jutott még lejjebb a lejtőn, elveszítette a reményét. Mindent megtett, amit csak megtehetett, de nem segített rajta semmi. Ilyenkor az ember kétségbe esik, nincs tovább. A következő lépés nem lehetett más, csak is az öngyilkosság. A teher annyira ránehezedett Júdásra, és annyira nem tudott vele mit kezdeni, hogy ehhez képest még a halál is kívánatos állapotnak tűnt számára, ezért elment és felakasztotta magát. Ha valaki látta Mel Gibsonnak a passióját, akkor abban van egy ilyen részlet, amikor szinte látjuk megzavarodni Júdást. Amikor visszahajította a pénzt, és elszaladt onnan. Amikor a szemünk előtt bolondult meg. Hát ez nincs leírva a Bibliában, de nagy valószínűséggel ez történt. A reményvesztettségnek egy olyan állapotába került, annyira belezavarodott ebbe az egészbe, hogy kétségbeesésében felakasztotta magát. És ez még mindig nem a lejtőnek a legalja, mert a legalja az, hogy ezzel a tettével nem szabadult meg a szenvedéstől, mert eljutott egészen a kárhozatig. János evangéliumában a 17. fejezetben Jézus imádságában a következőt olvassuk. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Tehát itt áll előttünk egy emberi sors. Tudjuk, hogy amit tett az szörnyű, ami vele történt, azt megérdemelte, ugyanakkor nagyon szomorú. Egy rejtett bálvány, két rejtett bálvány a szívben, ami először nem tűnik fel senkinek, az el tud idáig juttatni egy embert, hogy kétségbe esik, öngyilkos lesz és kárhozat lesz a sorsa. Nehéz ige, ijesztő ige. Hol van ebben az örömhír? Van-e egyáltalán örömhír ebben a történetben? Én azt gondolom, hogy ha figyelmesen olvassuk, akkor igen, van. Van egy olyan ige az Ószövetségben, kegyelmes és igazságos az Úr. Ebben a történetben is felfedezhetjük Isten kegyelmét és irgalmát, tehát kétféle módon is találkozunk az örömhírrel. A kegyelemmel ott találkozunk, amikor Jézus elítéltetése után megfogják őt, és ezt olvassuk róla, megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak. Miért szólnak ezek az igék a kegyelemről? Hát azért, mert ami itt történik, annak nem kellett volna megtörténnie. Jézusnak egyáltalán nem kellett volna ott lennie ezen a tárgyaláson. Ő megtehette volna, hogy el sem jön erre a földre, vagy ha eljön erre a földre, akkor egészen máshogy él. Ott áll körülvéve angyaloknak a légióitól, dicsőségben, minden, amit mond, megtörténik. De Jézus úgy döntött, hogy én, a mindenható Isten, átadom magam bűnös embereknek a kezébe. engem meg lehet kötözni, rólam lehet hazugságokat mondani, át lehet adni a helytartónak, el lehet ítélni, mert én ezt megengedem. Kicsit olyan ez, mint amikor egy szülő birkózik a gyerekével, és hagyja magát, hogy a gyerek legyőzze. Ugye egyik gyereknek sem fordul elő a fejében, hogy ezt az apja, de azért győzte le az apját, mert gyengébb volt nála. Itt az emberek erről nem tudtak semmit, de mégis ez a helyzet. Jézus mindezt engedte, és azért engedte, mert ennek a cselekedett sornak a végén ott van a megváltás. És a megváltás az oka annak, hogy lehet másként is élni. Hogy el lehet kerülni a kárhozatot, hogy lehet értelmesen élni itt a földön, és megnyílik a menny azok előtt, akik Jézus Krisztusban hisznek. Tehát egyrészt itt van a kegyelem. A másik örömhír az, hogy Isten egyben igazságos is. Amikor az ítéletre gondolunk, főként az utolsó ítéletre, akkor valahogy olyan rossz érzésünk támad. Mert tudjuk, hogy némelyek a mennybe mennek, de azt is, hogy sokan a pokolba. Ez nem jó érzés. Nem jó érzés arra gondolnunk, hogy sok ismerősünk elkárhozik. De gondoljuk végig, mi lenne ítélet nélkül. Ha még csak reménységünk sem lenne arra, hogy eljön az a nap, amikor Isten igazságot tesz. Az a világ, amelyben nincs igazságtétel, az mindennél rosszabb lenne. Akkor az emberek azt tehetnének, amit akarnak, általában rosszat. És ez így menne vég nélkül az örökké valóságig. Az ítélet napja, az igazság napja is lesz egyben, amikor Isten rendje helyreáll. És Isten rendjénél nincs szebb dolog ezen a világon. Amikor ő megteremtette a világot, akkor abban rend volt. Ádám és Éva ott a paradicsomban rendben éltek. És ez a rend boldogságot adott nekik, amikor eljön az ítélet, akkor eljön az igazság is, és újra rend lesz ebben a világban. Akármit is látunk egy ember életében, konkrétan itt Júdás életében, mögötte azt is látjuk, hogy az Isten kegyelmes és igazságos. Végül néhány gondolatot szeretnék elmondani az öngyilkosságra, mert azt gondolom, hogy ez olyan jelenség, amellyel ma is számolnunk kell. Három gondolatot szeretnék megosztani. Az egyik az, hogy nem csak hitetlen emberek lehetnek öngyilkosok, hanem sokszor még újjászületett, megtért hívő emberek is. Ezzel kapcsolatban kicsit kutakodtam az interneten, és az egyik cikk, amiben belebotlottam, annak az volt a címe, hogy miért lesz sok lelkész öngyilkos? Szinte ez volt az első, amit láttam. Amikor elkezdtem a teológiát, pont abban az évben 4 lelkész is öngyilkos lett. Csak a Magyarországi Református Egyházban. Miért van ez? Miért lesz egy lelkész és tágabb értelemben egy keresztény ember öngyilkos? Hát ugyanazért, amiért a nem keresztény emberek, mert olyan terhek vannak az életükben, amiket nem tudnak már kezelni. Lehet ilyen teher egy súlyos betegség, egy fizikai teher, amit már az ember nem bír elviselni, egy olyan fájdalom, amin semmi nem segít. Lehetnek anyagi gondok. Nem bírom elviselni az adósságomat, nem bírom elviselni, hogy nem tudom eltartani a családomat. Lehet valakinek ilyen teher a szeretet hiánya. Meghalt körülöttem mindenki, aki közel állt hozzám. A kutya nem szól hozzám, magányos vagyok. Nem bírom elviselni ezt a szeretetlenséget. Vagy esetleg a bűntudat. Még hívő emberrel is előfordul, hogy a bűnét noha már többször odavitte Isten elé, valahogy most ezt az újabb bűnét nem tudja megtenni. Annyira csalódott magában, annyira érzi, hogy ő mindenkinek csak kárára van, hogy egyszerűen reményét veszti. És ilyenkor úgy dönt, hogy feladja. Tehát sokszor újjászületett hívő emberek is öngyilkosok lesznek. Ha ilyet látunk, akkor ne törjünk senki fölött pálcát, ne mondjuk azt, hogy na ez egy hitetlen ember volt, biztosan elkárhozott, sokszor még hívőkkel is előfordul. A másik gondolat, hogy az öngyilkosság bűn. Isten szemében ez egy komoly bűn, ugye a 10 parancsolatban ott olvassuk, ne ölj, Ez nem csak azt jelenti, hogy ne vegyük el más embernek az életét, ez azt is jelenti, hogy a saját életünket se vegyük el, hiszen minden élet Isten tulajdona. Egyedül neki van arról joga dönteni, hogy mikor érjen véget az életünk. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy már nagyon kilátástalan minden, akkor legfeljebb azt tehetjük meg, hogy imádkozunk Istenhez, hogy rövidítse meg az életünket. Erre egyébként van példa a Bibliában. Jónás imádkozott így: most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Nem szeretném, hogy ez legyen a mindennapi imádságunk, mert nem ez a példa. Tehát nem azért hoztam, hogy Isten embere így imádkozott, tegyük mi is ezt, hanem ha mégis annyira elkeseredettnek érezzük magunkat, akkor ezt az elkeseredésünket vigyük Isten elé. Egyébként Jónásnak nem volt igaza. Isten meg is kérdezte tőle, hogy igazad van-e, hogy haragszol. És utána Isten nagyon kedvesen elbeszélgetett Jónással. Igyekezett meggyőzni őt arról, hogy ami miatt rosszul érzi magát, most ez egyébként mindegy, hogy mi volt, abszolút nem volt igaza, ami miatt rosszul érzi magát, amiatt ne érezze rosszul magát. Isten elkezdett dolgozni benne, nem tudjuk, mi lett a történet vége, de hogyha valaki imádkozik Istenhez az ő szomorú állapotában, az ő halálvágya közepette, akkor ezt Isten ilyen értelemben biztosan meghallgatja, hogy oda megy, és elkezdi őt lelki gondozni. És a harmadik gondolat pedig egy kérdés: üdvözülhetnek-e öngyilkosok? Azt gondolom, hogy ez több embernek már átfutott a fején. Volt már olyan eset az életemben, hogy valaki megkeresett engem, és azt mondta, hogy a gyereke majd hozzám szeretne jönni, hogy megkérdezze, üdvözülhetnek-e öngyilkosok. És én mondjam azt neki, hogy nem, mert ő tudja a gyerekéről, hogy most ilyen gondolatok vannak benne, és akkor mondjam ezt neki, hát ha nem lesz öngyilkos. Üdvözülhetnek öngyilkosok, vagy nem? A középkorban a katolikus egyház azt mondta, hogy nem. Egyértelmű válasz, nem. Miért? Azért, mert ha valaki öngyilkos lesz, akkor olyan bűnt követ el, ami után már nem tudja azt megbánni. Márpedig, ha az ember úgy hal meg, hogy halála előtt nem rendezett minden egyes bűnt, akkor elkárhozik, kész. A középkorban, ha valaki öngyilkosságot követett el, nem is temették úgymond megszentelt földbe, hanem azt mondták, hogy kaparjátok el a kert végében, mert nem érdemli meg. Egészen biztos, hogy elkárhozott. A reformátusok kezdettől fogva másként gondolkoztak. És általában a protestánsok is. Mi reformátusok azt valljuk, hogy ha valaki hitre jut, akkor abban a pillanatban Isten gyermekévé válik. És ez nem olyas valami, hogy egyszer Isten gyermeke vagyok, aztán meg nem vagyok, aztán megint Isten gyermeke vagyok, meg megint nem vagyok Isten gyermeke. Ez nem olyan, mint az index, ami folyamatosan villog meg elsötétül, hanem ez már egy állandó dolog. Isten megigazított bennünket, gyermekévé tett, örökké az ő gyermekei maradunk. Ha úgy halunk meg, hogy az utolsó pillanatban még nem tudtunk bocsánatot kérni mindenért, akkor is üdvözülünk. Hát gondoljunk bele, hogy néz neki, én elfelejtettem megvallani egy bizonyos bűnömet, és akkor ezért elkárhozom? Vagy utolsó pillanatban elcsap engem egy autó, akkor elkárhozom? A gyülekezetnek volt korábban egy lelkésze, Zsengellér József, mindenki tudja, hogy egy autó ütötte el. Mi történt vele? Nem tudta megbánni az utolsó bűnét, akkor elkárhozott. Dehogy kárhozott el emiatt. Ha valaki az Isten gyermeke, akkor abban a pillanatban, ahogy hitre jutott, minden bűne meg lett bocsátva, a múltra nézve és a jövőre nézve egyaránt. Ha valaki öngyilkosságot követel, de hívő ember, akkor attól még üdvözül. Ha valaki öngyilkosságot követel, de nem hívő ember, az pedig nem üdvözül. És ez teljesen független az öngyilkosság tényétől. A kérdés mindig az, hogy valaki Isten gyermeke, vagy sem. Nagyon szomorú ez a történet, sajnálom, hogy most ezzel kellett szembesülnünk. Egyébként valahol ez az evangélium, ahogy halad előre, így lesz egyre sötétebb. Ugye a múlt hét kivétel volt, mert akkor más igéről volt szó az évnyitó miatt, de azelőtt miről volt szó? Péternek a tagadásáról, most Júdásnak az árulásáról, még később, még sötétebb dolgokról, olyan, mint amikor az ember bemegy egy alagútba, és hirtelen korom sötét lesz körülötte minden. Hát ilyen az, amikor valaki Isten nélkül él, egyre sötétebb az élete, de majd látni fogjuk, hogy még így is ott van az evangélium, és a legvégén, amikor majd eljutunk Jézus feltámadásához, akkor azt látjuk, hogy a világosság legyőzte a sötétséget. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 261. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Fennállva imádkozzunk. Urunk, olyan nagy az ellentét a között, ami Júdással és ami veled történt. Az első esetben valaki elbukott és elkárhozott a saját bűne miatt, a második esetben valaki odaadta az életét, és átélte a kárhozatot azért, hogy másoknak ne kelljen. Köszönjük, Urunk, hogy így állíthatjuk ellentétbe a saját életünket és a Te életedet. Köszönjük, hogy nem csak az ellentétet látjuk, hanem a kapcsolatot is, hogy érted, ha benned bízunk, akkor örök életünk lehet. Köszönjük neked, hogy mi már kijöttünk a sötétségből a fényre. Köszönjük, hogy téged követhetünk, és nem kell szembesülnünk a bűnnek ezzel az elhordozhatatlan terhével. Köszönjük, hogy mi mindig oda mehetünk hozzád, mindig van jobb választásunk, mint a halál, és köszönjük, hogy nem csak jobb, hanem nagyon jó választásunk lehet, hiszen veled együtt érdemes élni már most is. Köszönjük, hogy a keresztény ember élete téged dicsőíthet, tele lehet örömmel. Kérünk, hogy ezt az életet mutasd meg nekünk. Add meg, hogy ne szakadjon meg a veled való kapcsolatunk. Add meg, hogy ne keseredjünk el olyan pillanatainkban, hanem világosan lássunk téged, aki mindenre gyógyulást tudsz adni. Kérünk, hogy így légy velünk az elkövetkezendő héten is, hadd láthassunk téged tisztán, hadd vihessük hozzád minden terhünket. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.